Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Új mérföldkőhöz érkezett a magyar szélenergia program, amelyben az Európai Unió felé vállalt 700 megawatt helyett csaknem 1000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás számára tudnak majd hálózati csatlakozási lehetőséget biztosítani, áll Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közleményében. Azt írja, Magyarország azt vállalta az Európai Unió felé, hogy augusztus 31-ig 700 megawattnyi új szélerőművi hálózati csatlakozási kapacitást hirdet meg. Kapitány István közölte, felkérte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnökét, hogy készítsen részletes hálózati és műszaki elemzést a fejlesztésekről. Az elemzés augusztus közepére készül el. A miniszter azt is elárulta, hogy ezzel párhuzamosan a jövő héten társadalmi egyeztetésre bocsátják a pályázati rendszer részletszabályait. Kapitány István kiemelte, a magyar energiapolitika új szakaszba lépett. Nem csak vállalásokat tesznek, hanem meg is teremtik azok feltételeit. A kormány biztosítja a szükséges hálózati kapacitásokat, az átlátható szabályokat és a kiszámítható beruházási környezetet, fogalmazott Kapitány István. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót. Eltördik továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót, amelyet 16 településen vetettek ki az Orbán kormány döntése alapján, megszüntetik a bevándorlási különadót, a széndioxid kvótaadót és a hozzákapcsolódó tranzakciós díjat, ami nem jelenti a nagy szennyezők felmentését a felelősség alól, ezért első lépésként megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint felmérik a talaj- és vízszennyezést, tette hozzá a miniszterelnök. A magyar mezőgazdaság sikere és versenyképessége a szemléletváltáson múlik, mondta az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Móna Szabolcs szerint mindenkinek van szerepe a változásban, az állami például az új szabályrendszerek kialakítása, de legalább ilyen fontos feladat a korszerű tudás megosztása a termelőkkel. A tárcavezető a kihívások közül kiemelte az új szemléletű vízgazdálkodást, amely az elvezetés helyett megtartásra törekszik, valamint a helyi adottságokhoz illeszkedő növénykultúra termesztés ösztönzését. Rámutatott, a jövő a családi gazdálkodóké, de a siker érdekében össze kell fogniuk egymással, a termékpályákat átfogó magas szintű szerveződés és közös gondolkodás ugyanis a legsürgetőbb kihívások egyike Magyarországon, fogalmazott Bóna Szabolcs. Társadalmi párbeszédet indított a kormány a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről, hogy az emberek véleményét kikérve olyan szabályokat alkosson, amelyeket mindenki elfogad és betart. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kezdeményezés célja az ember életek védelme és a súlyos balesetek számának csökkentése. Mint írják, az elmúlt évben közúti közlekedési balesetek során több százan haltak meg, és több ezeren szenvedtek sérüléseket. A szigorú szabályozás a szabályosan közlekedők védelme mellett az elektromos rollerek káoszának fékezését is szolgálná, írják közleményükben. A társadalmi párbeszédben szó esik arról is, hogy a közúti közlekedési szabályok megsértésével kapcsolatban kiszabott bírságok közvetlenül olyan fejlesztésekre lennének fordíthatóak, amelyek javíthatják a közlekedők biztonságát és mindennapi életét, fogalmaznak. Sport. A labdarúgó világbajnokság győztese ezúttal nem csak trófeát, hanem gyűrűt is kap a diadalért, jelentette be a Nemzetközi Szövetség, a FIFA. Közlésük szerint az East Rutherfordban magyar idő szerint vasárnap 21 órakor kezdődő döntő nyertes csapatának tagjai olyan gyűrűket kapnak majd, amelyeknek egyik oldala a VB trófeát, a másik pedig az együttes identitását ábrázolja. A FIFA ezzel az amerikai sportágakban hagyományos elismerést vezeti be a VB-n. A tengeren túlon tradíció, hogy a bajnok csapatok tagjai aranygyűrűket kapnak a győzelemért, az ékszereket pedig gyakran értékes, drága kövekkel díszítik. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, a képződő gomoly felhők mellett, amelyekből kevés helyen, főként nyugaton és északkeleten fordulhat elő zápor-zivatar. Az északnyugati-nyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható, de a nyugati-délnyugati határ mentén több fokkal hűvösebb lehet. Késő este 20 és 30 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Reklámot hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék, ha Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a precíziós talajgazdálkodásról lesz szó. Gondolta volna, hogy a jó bor titka ma már a műholdakban és a digitális térképekben rejlik? A klímaváltozás a szőlőültetvényeket sem kíméli, a megoldás pedig a precíziós talajgazdálkodás. Erről tartott izgalmas előadást a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Székházában professzor dr. Dobos Endre Zsolt, a Magyar Talajtani Társaság elnöke, a Miskolci Egyetem professzora. A szakember szerint a geoinformatika és a csúcstechnológia nem csak a borászok dolgát könnyíti meg, de a legfontosabb kincsünket, a termőföldet is megmentheti. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Ahogy így végignéztem a bevonulást, úgy eszembe jutott 2002 a Tájföldi Világ Talajtani Konferencia, ezt 4 évente szokták megrendezni, és akkor a fővédnök a táj király volt. És amikor úgy bevonultak a teljes udvartartás, a táj király nem jött el, csak a királylány, csak idézőjelben, de azért kitették oda azt az aranytrónust, és akkor jöttek a társalkodó hölgyek, a mindenki más, a katonaság, az első 8 sor, az szabadon volt tartva, mi meg ott ültünk 2 órával kezdés előtt, hogy biztos, ami biztos, ne zavarjunk bele a protokollba. Na, egy picit hasonló volt, ilyen monumentális, vagy ilyen nem tudom, hogy megkapó, úgyhogy ez egy élmény volt, nekem még ilyen nem volt. Nem vagyok borlovag, viszont többszörös pince tulajdonos vagyok, itt az Avason is, van 2, és hát persze van még egy alacskán, és ennek majd egy kis kötése is lesz ehhez a naphoz, hogy miért is beszélek erről. Ugye Matthias János hallottuk meg, mondom őszintén, én agrárosként végeztem, és bár nagyon-nagyon érdekel a helytörténet, és különösen ugye az agráriumhoz, vagy a szőlészethez, borászathoz kötődő bármi, de én még nem hallottam az ő nevét. Viszont, amikor tudtam, hogy egy ilyen helyre jövök, akkor nagyon felkészültem, nagyon, hát ugye amit találtam a neten, azt megpróbáltam elolvasni. És én, akinek van egy alacskai pincém, akit ugye amikor először kimentem alacskára, feleségem édesapja volt ott polgármester, és úgy gyönyörű bükkaljai, vagyis hát nem bükkalja, az már bőleg tarnonai dombság része, de olyan igazi, nem földrajzi névként említett bükkaljai pincesora van. Ma is élénk, aktív, borélete van, nyitott pincék napja is, a többi. És hát amikor persze a helytörténetet néztem, hogy hova kerültem, hát ugye földrajzintézetként nyilván az ember megnézi, hogy milyenek a táji adottságok, fel is térképeztük Alacskát tetőtől talpig, megcsináltuk a talajtérképét még a hallgatókkal annak idején, és hát úgy jó, hát volt ott egy kastély, a kastély ugye a mostani iskola, hát ki ez a Miklósvári Miklósödön? Nem tudom, kinek ismerős a neve. Bíztam benne, hogy azért legalább egy-két ember lesz. Azért jutott eszembe ő, mert ugye ő Finkén született, és ha valaki még kimegy most Finke, már nem önálló település, de temetője megvan. És ott van egy gyönyörű emlékoszlop, ugye? A kis obeliszkjel rá van írva, hogy Miklós Gyula, a szőlő és bor apostola. És ami nagyon érdekes benne, utána megvette a Lacskát a család, és átvonult, ott volt a család központja, és a hasonlóságok így jönnek. Matthias János, ugye az ott robbant be, javítson ki kérem, hogyha az internet nem pontos, ott robbant be a szőlészeti tudatba, amikor a bécsi világkiállításon elvitte a fajta gyűjteményét. És hát az emberek így szájtátva nézték, hogy úristen, ennyi féle fajta? És hát ebből aztán elkezdett szépen építkezni. Hát a Miklósok pedig az alacskai furminttal nyerték az aranyérmet a világkiállításon, azzal az alacskai furminttal, amivel néha itt letelefonáltak, hogy Pistikém, még mindig megvan az a gyönyörű uradalmi pince, ott az alacskai pince soron, abból a negyedik ordóból hozzá már 20 litert fel Budapestre. És ugye ez egy érdekes dolog, de ugye végig mehetnénk így az egész történetén, a Filoxéra, ő volt az, és még egyszer mondom, elnézést kérek, nem akarom Matthias Jánostól elvinni a dicsfényt, mert megérdemli, és ő érte van ez a mai nap. De hát szőlészeti kormánybiztossá nevezték ki ezt az embert, pontosan azért, hogy a Filoxéra okozta problémákat, és a szőlészetet karöltve küzdjenek. Sajnos nem volt időm utána nézni, hogy ők ketten mikor és hol találkoztak, de biztos vagyok benne, hogy együtt tolták a szekeret. És hát ő lett ugye a magyar kormány szőlészeti kormánybiztosa, aki nagyon-nagyon sok mindent tett azért, hogy a szőlészet felemelkedjen, megindította a középfokú szőlészeti oktatást, és ami megint csak egy nagyon hasonló font, és ez aztán már tényleg rátette az íre a pontot, Kecskemét. Ugye Matthias János indult Felvidékről, Eperjes mellől, utána Kassára került, és utána Szőlőskén volt birtoka, ez egy nagyon híres birtok, ugye ott maradtak meg azok az oltmányok, azok az egyedek, amiket nem vitt el a Filoxéra, és Kecskeméten. Miklós Gyula alapította meg a Miklós telepet a Filoxéra víz idején, pontosan azért, mert a Filoxéra alias gyökértetű, ugye, nagyon nem szereti a homokot, mert nem tud fúrni a gyökerek mellett, és állandóan a nyakába omlik az egész, és ugye azokat a fajtákat próbálta megmenteni az Alföldön és a homokon, átvészelni ezeket a nehéz időszakokat, és akkor két életút megy párhuzamosan, és ugyanazok a pontok jönnek. És ugye ez az ember itt volt Miskolcon, ide járt középiskolába, vagy itt kezdte ugye tanulmányait, és hát méltatlanul nem sokat tudunk róla, sőt, ugye a családi sírbolt egy-két ember látta, vagyis egy gyönyörű fehér márvány faragvány eldugva megtalálhatatlanul ott van az alacskai erdőben. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan házi feladata a borlovagrendnek is, meg ugye a miskolci lokálpatriótáknak, amit valahogy ki kell emelnünk. De nem ez volt a feladatom, de elnézést kérek, ha már pódiumot kaptam, akkor kihasználom, és akkor jön a provokatív Dobos Endre. Próbálták már talajon? Ez egy visszatérő kérdés. Ugye én talajtannal foglalkozom, talajvédelem, talajpusztulás tudatosítása a társadalomban. Nagyon nehéz feladat, higgyék el, mert az egész világ úgy van összerakva, hogy nem ezt a folyamatot támogatja. És hát a szőlészek a legkeményebb világ. Tehát ott aztán körülbelül ugyanaz, mint a paraszti világ, agyak beállva, konzervatív, így csináltuk, már nagyapám is így csinálta, a sorközöket fentről lefelé irányítjuk, a sorközöket műveljük, nehogy a fű bármi, ami ott közten ő, az elvegye a tápanyagot vagy a vizet, ennek hatására az összes talaj lehordódik úgy, ahogy van, és ezért szoktam mondani, visszatérve Alacskára, Vályi András, aki megírta az első magyar nyelvű monográfiáját az országnak 1796-ban, ő is ide járt Miskolcra, ugye? És azt írta Alacskáról, hogy szőlőtermő település, de hát talajainak jelentős része már a szőlőtermesztés miatt elment. Ezt írja 1796-ban. És hát persze, ez a kép bárhol készülhetett volna. Ez a szőlő, ez nem talaj. Ezek annon szarmata üledékek, amelyeket már régen nem tudják, hogy volt rajtuk talaj. Pedig a régi gazda még a kis puttonyban nyáron boldozgatta a hátán visszafelé azt a talajt, amit ugye fentről levitt a víz. Csak ez nagyon nehéz így csinálni. És ez egy olyan paradoxon, amikor a szőlőtermesztés talajművelésről beszél, próbálja etetni, itatni a növényeket, és nem ásott egy szelvényt. Azt se tudja, hol vannak a gyökerek. Már úgy értem a szőlő gyökerei. Mert a gyökereknek lehet ugye kutatni, hogy merre megyünk, hova megyünk. És az eredmény pedig sajnos nem csak itt, nem csak ott. Nem tudom, ki hallott erről. Soil Deal for Europe. Az Európai Uniónak 5 darab missziója van. Ez az 5 misszió az, amit legfontosabb problémának tart, és eurómilliárdokat költ rá. Sajnos eljutottunk odaig, hogy a klímaváltozás, a víz, a rák elleni küzdelem, a carbon footprint and smart cities mellett az 5. a talaj. Európának a talajtani adottságainak a jelentős része durván leromlott. Nem kicsit, de nagyon, és ez az egyik kedvenc képen, ugye minden évben hívnak engem Bábolnára szalaj szelvényt leírni, ugye a gazdáknak elmagyarázni a folyamatokat. Ezen az a szép, hogy ezt nyáron csinálták, ugye fogták és szépen learadták a kukoricát, hogy a gépen mutatónak menjen, és utána csináltak egy talajhántást, aminek az eredményeképpen lehet látni, hogy milyen szép halomány színű a talaj, és a mellé megnézik, hogy milyen a kukorica, akkor sárga, pici és halott. Mellette ugye mindaz, ahova lement, az él. És köszöni szépen. És ugye elindult 3 éve a EU Soil Observatory, az Európai Talajmonitoring Rendszer. Így néz ki Európa, hogy minél narancságább, annál több talajdegradációs folyamat hat egyszerre. Hát Magyarország nem dőlt ország. Elnézést kérek ezeket a mondatokat, vagy diákat most dobtam be még délelőtt, mert így úgy döntöttem, hogy egy picit megfordítom a világot feje tetejére, hogy miért is kell ez a precíziós gazdálkodás, miért kell végre a talajadottságokon alapuló gazdálkodást folytatni. És a legfájdalmasabb, legprovokatívabb kérdésem az mindig ez, talajtan, természeti adottságok. Hát itt van a szőlészet, a bor. A bor, aminek a terroárja, ugye, büszkén mesélünk róla sokszor, tehát a legszebb nekem a somló, amikor felmegy az ember a somló tetejére, és ekkora kvarckavicsokat és halovány homokot talál rajta, de a címkén rajta van, hogy a bazalt vulkanikus eredetű bazalt ásványain képződött. Hát az Duna hordalék. Ugye, amikor a Duna belépett a Kárpát-medencébe, akkor északról délfelé folyt a Szlavontó felé, ami most a Dráva vidéke, hát felpakolt jó pár 10-100 méter kavicsot, és azon van a szőlő, könyörgöm, nézzék meg, a szoknyán ott fekszik fenn. Ez a lényeg, ez nekem fontos, mint természetföldrajzosnak, meg talajtanosnak, mert ha nem értem a világot, ahol vagyok, akkor hogy tudok rá válaszolni? És tudják mit? Senkit nem érdekel a válasz. Nem érdekel a talajról senki, egy gazdálkodót sem, vagy legalábbis nagyon keveset, a szőlés sem. Gyönyörűen beszél róla, eljátsza, mert piaci marketing értéke van, de egyébként Azt se tudja, hol van. Azt se tudja, hol van. És amikor azt mondom, hogy talajtan, akkor visszakérdez, az mi? Az földtanos? Vagy geodéta? Miközben a legősibb magyar tudományok egyike. Zsigmond Elekünk írta meg azt a talajtan könyvet a 30-as években, amit lefordítottak angolra, és a világon mindenütt azt tanították. És amikor Amerikába kimentem, és mondtam, hogy magyar vagyok, akkor hát Zsigmond Elek, én megnéztem, mint ugye ki az a Zsigmond Elek. És akkor sorolhatnám azokat a híres nagy embereket, amiket gyakorlatilag a magyar talajtan adott a világnak, és mindenütt ismerik, mindenütt tudják. Most pedig miért nem értünk a talajtanhoz? Mert bár a szőlészek tanulnak talajtant. Az agrárosok tanulnak erős talajtant. Környészek tanulnak erős. Igen, de mikor kimegy, mit csinál? Vas, gázolaj, lóerő, kemikáliák. Ezzel a technológiával gyakorlatilag ledarált betonon is tudok hidropóniában művelni, és ez történik. A legrosszabb talajadottságok mellett is 2-300 kiló hatóanyaggal olyan terméseket hoznak le, hogy csak na. És tudják, hogy hány százaléka ég el abban az 1 péti nitrogén művekben a teljes magyar földgáz felhasználásnak? 5. És ebben benne van az ipari, és benne van a lakossági. És akkor csodálkozunk, hogy így ugrik felfelé a műtrágya ár, és annyira kitett a növénytermesztés. És ez még a kisebbik baj. A probléma az, hogy amikor ez folyik, akkor az ellentéteként a talajok olyan mértékben degradálódnak, hogy mire észrevesszük, hogy mit alkottunk, meg mit csináltunk, addigra már nincs talaj. És ha felszállnak Ferihegyen, a mezőföldön, ami az ország éléskamrája, már nem látnak feketét. Fehéret látnak, világosat, az összes lejtőválon elment az összes csernozium, ami létezett. A platók kivilágosodnak, 30 centi mélyen forgatjuk egyre mélyebben bele a meszes pannon üledékbe a talajokat. Hát, itt állunk. És akkor kell valakinek talajtan? Nem! Mert hát kiszórom azt, ami ott van, és akkor meg van oldva. Egyébként, ha kap egy talajtérképet, még csak problémája van vele, most mit csináljak vele? És közben pedig már egyre inkább ugye azon vagyunk, hogy alap a talaj. Hú, hát az terroár adottságok a szőlőben, a borban ott van a talaj minden egyes molekulája, ugye? És a végén ott van, a műtrágya van benne. Hát, igen. Viszont valami változik. Valami változik, és ez ami változik, ez az utolsó rész. Változtak a célfüggvények. Ugye a szőlészet még jobban tudja, mint az agrárium, mert ott évről évre aratnak. A szőlészetnél meg ugye 5 évenként telepítenek, aztán kivágnak, aztán telepítenek, aztán kivágnak, attól függ, hogy éppen mire kap támogatást ugye a szakma. Szörnyű. De most valami nagyon megváltozott, és ami változik, az az talajmissziónak a párhuzamában megvalósuló támogatási kényszerváltozás. Nem megy senkinek, könnyen emlékeznek a francia-német tüntetésekre, a gazdák kivonultak, de hát gyakorlatilag meg kell, hogy értsék, hogy most már nem alanyi alapon kapnak támogatást a földterületért, hanem azért, mert valamit elkezdenek csinálni, amikor a talajnak ökológiai társadalmi funkciói vannak, azt fogjuk visszaállítani. És az nem csak neki fontos, hanem a társadalom egészének, a klímaváltozásnak. Ha ismerik a Pocsolya térképet, milyen szép, nem tudom, kinek ismerős, ugye. Magyarország árvíz járta és állandóan vízborította területeinek térképe a víz, a folyó és szabályozás és a lecsapolási munkák előtt. Nézzék meg, menjenek haza, ez a gúj neve, hogy Pocsolya térkép. Az Alföld felén víz volt. És hát persze ég a napmelegtől a kopászik sarja, már a Toldiban, amikor még nem égettünk annyi fosziliset, hát egy könyörgön párolgott a felszín. Olyan turbulens zivatarok voltak, mint ugye szintén, akkor most már nem idézem, de azért jöttek azok a viharok ott a Toldiban is később. Hát igen, és ezek hozták a vizet, pörgették, hűtötték, alakították, pufferolták azt a világot, amit olyan szélsőségesen sikerült elrontanunk, hogy az már egyszerűen csoda. De az a baj, hogy beleragadok a saját gondolatvilágomban, gondolatmenetemben, de egy biztos, hogy a mai termelés jelentős része nem tudja, hogy mit csinál, hanem tünetet kezel, de úgy, hogy nem tudja, hogy mi az ok. Szoktam mondani, hogy valakinek fáj a feje, akkor lehet azért, mert nagyon alacsony a vérnyomása, vagy lehet azért, mert nagyon magas a vérnyomása. Egy döntése van, de nincs vérnyomás mérője. Hát most dönts, 50% vagy igen, vagy nem, vagy meghalsz, vagy jobb lesz. Ugye? És ebben élünk. Ha valami rosszabbul terem, akkor kétszer annyit adunk neki műtrágyából. Megnézzük, megy a Sentinel műhold, az megnézi ugye vörös tartományban, közeli infrában, kiszámolja a vegetációs indet, látszik a táblán, hogy itt világosabb vagy sötétebb. A világosabb nem nő olyan jól, hát adjunk neki még. Miért adjunk neki még, amikor eddig is fel annyi hasznosult? Csak egy apró gondolat kéne, hogy álljunk meg egy pillanat, és nézzük már meg ezt a talajtan. Mi lenne, ha valaki levenné azt a talajtan könyvet arról a polcról? És nem a szélszeseknek a cuccain élne. Nap, mint nap. És én azt gondolom, hogy itt van valami nagyon-nagyon elásva és megfordítva. Nem akarok talajtan előadást tartani, azért emeltem ki, ez a saját kis definícióm rá, az összes többi nem az enyém. Mi az élet? Mi a talaj? A talaj, a talaj élet mellékterméke. Az élettudományunk közé van besorolva. Az összes működésünk azzal kezdődik, hogy totális baktérium, totális gombaölő, totális herbicid, és a többi, és a többi. Mindenkit megölünk, csak a főnövény maradjon, ugye? Igen ám, de hogyha a talaj a talaj élet mellékterméke, akkor minden egyes hozzányúlásnál ez a tápláléklánc, ez a funkcionális szövevény, ami a talajban él, ami táplálja a növényt, a mikorrizák, a gombafonalak, amik hosszú-hosszú kilométeren keresztül kanyarognak lent a talajban, és hozzánőnek a kukoricának a gyökeréhez, és meg százszorozzák azt a hajszál gyökérrendszert, és hozzák a mikroelemeket, a tápanyagokat, a stresszorokat, kommunikálnak a többiekkel, na ezt mi mind megöljük. És az eredmény az, hogy az összes szerves szén a levegőben van. És a mezőgazdasági táblákban, meg a szőlőültetvényeken annyi van, amennyi. Semmi. Mert hogy mindent meg kell ölni, el kell pusztítani, a venyigét el kell szállítani, mert ugye az összes kártevő megmarad rajta, vagy égessük el, vagy valami, mert majd újra fertőz. Igen ám, ez igaz, ez mindig az. De azelőtt is volt valami könyörgöm, még mielőtt ez a világ elindult, és akkor is éltek emberek. Még lehet, hogy jobban bizonyos szempontból. Mi jellemez egy egészséges talajt? Ezeket most átugranám. Vagyis, hogy beszélek egy picit alatta, még így vannak. Isten igazából a talajnak az a legfontosabb szerepe, hogy mindazokat a tű időpontokban ható tényezőket, például egy eső, az időben széthúzza. A meleg az szépen megfogja, magába szedi és lehűti. Átalakítja, széthúzza térben és időben, és a növények számára ezeket a tű időpontban adott inputokat szépen folyamatosan biztosítja, ami képes rá. Igen ám, de a talaj meg nem homogén, és így csúszunk el. A talaj az egy olyan hihetetlenül változatos rendszer, hogy amikor a gyerekeknek csinálunk táborokat, másfél hektáros táblán három fő típus van. A székes, a réti, meg a csernozom. És ugyanazt az agrotechnikát kapja. Miért? Hát azért, mert tök mindegy, mert úgyis mindenből tízszer annyit adunk, mint ami kell neki, és nem a talajadottságokra építünk, hanem kiszámoljuk, hogy hány tonnát akarunk, nem is használunk már talajadatokat, hanem 18 tonna kukoricához ennyi kell. Azt hagyd menjen. Ugye? És akkor hozzá már csak a többit kell oda tenni. Persze ez nagyon sok talajfizikai, talajkémiai, talajbiológiai paraméter függvénye, ezt aztán tényleg nem hagyom, hogy végigolvassák. Viszont, hogy érezzék egy picit ezt a világot, ez nagyon nehéz szőlészetet hozni, mert a szőlőben minden egyes két sor másfajta, máshogy van művelve, más a tulajdonosa. De csak, hogy egy picit lássák, ez Kunszentmárton az egyik kedvenc területen, gyönyörű a régi maros hordalékkúpján, övzátonyrendszer, itt is lehet látni, nagyon furcsa csíkocskák vannak rajta. Ha az ember fölé tesz egy talajtérképet, megástuk ezer helyen, csináltunk egy talajtérképet, és ezt érdemes megnézni. Ez a térkép az úgynevezett hozam térkép. Ez a hozam térkép ez úgy készül, hogy van egy kombájn, amin van egy centi pontosan navigáló GPS antenna, és ahogy megy végig a táblán, folyamatosan méri, hogy adott ponton mennyi kukorica vagy mennyi búza megy át a vágóasztalon. És utána kirajzolja gyönyörűen azt, hogy mennyi terem. És hogyha egy picit úgy visszanézünk, akkor azt gondolom, hogy ez nem kérdőjel, hogy szinte ugyanaz. Pedig megpróbáljuk felülírni nagyon keményen. És egy mai világ az így néz ki. Amikor így lenézzük a mezőgazdaságot, gyakorlatilag olyan hihetetlen informatika van, így néz ki lassacskán távérzi, így néz ki egy traktor a vezetőfülkéje. Hihetetlen! Hihetetlen! És hát persze itt van ugye a valami. Mi erre a válasz, és végre van valami, ami tényleg előre visz? És ez a precíziós gazdálkodás. Ugye a precíziós az pontosan ezen a pontos navigáción alapszik, meg ugye az időbeliségen, hogy mindig ott, ahol van, akkor, amikor van, azt csinálja, annyit ad ki, és úgy csinálja, ahogy annak lenni kellene. Ugye? Megy, van egy informatikai rendszer, van egy adaguló mögötte, és ha itt megyek, akkor itt 40 kilót, itt meg 60-at adok ki, vagy éppen itt 80 000-es főszámot adok, itt meg 67.917-et. Mert a talajtani adottságok nem engedik meg, hogy ugyanazt csinálja, ugye? És ha ezt csinálom, ezzel mit érek el? A legfontosabb. Ugye most mi van? Most van egy ilyen, bármilyen tematikus felszínen, és így fölé húzok egy vonalat. Ez az inputok, amit kijuttatok. Itt ennyivel szennyezek, itt meg ennyivel szennyezek, mert ennyi hasznosul. Ugye? Csak kicsit fölé kell menni a minimumnak, és utána már pénzem van, meg nem akarok rizikót, úgy emelem azt, hogy mit adok ki hozzá. És ez egy csoda egyébként, egészen onnantól kezdve, hogy tudjuk, hogy mihez állítjuk be. Na és itt jön végre vissza az a világ, amiről a szőlészetborászat már elkezdett beszélni, a terroir.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a precíziós talajgazdálkodásról volt szó, amelyről professzor dr. Dobos Endre Zsolt, a Magyar Talajtani Társaság elnöke, a Miskolci Egyetem professzora tartott előadást a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci székházában. Ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet, a viszont hallásra.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Tuza Györgyöt és dr. Vég Attilát választotta alpolgármesterré a gyöngyösi képviselőtestület csütörtöki rendkívüli ülésén. A képviselők a személyi döntések mellett átalakították a bizottsági struktúrát, valamint az önkormányzati bérlakások szabályainak szigorításáról is határoztak. A változásokról Szó Kovács Péter polgármestert hallják.
Egy hosszú folyamatnak a végéhez értünk. Folyamatos egyeztetéseket végeztem a képviselőtestület tagjaival, illetve áttekintettük a jelenlegi helyzetet, illetve az elkövetkezendő időszakot, milyen feladatok állnak előttünk. Amikor a frakciókkal, a képviselőkkel ez az áttekintés, ez a helyzetértékelés megtörtént, akkor arra tettem javaslatot a rendkívüli testületi ülésen, hogy két alpolgármestert válasszon meg a képviselőtestület, és Én azt érzem, hogy ez az egyeztetés valóban olyan mélységig ment, hogy a képviselőtestület nagy többséggel, mint Tuza Györgyöt, mint pedig dr. Véga Attilát alkalmasnak nálta arra, hogy alpolgármesterként, vezetőként segítse a város működését, segítse az én munkámat. Dr. Véga Attila jogi végzettségű szakember, több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, és azt látni kell, hogy az országgyűlés munkájában számos olyan jogszabályi változás következik be, amely az önkormányzatiság a város működéséhez kapcsolódó jogi feladatokat vetít előre. Ezért fontosnak tartottam, és nagyon nagy tisztelettel köszönöm, hogy elfogadta ezt a fajta kihívást, és a város érdekében, a városért közösen fogunk dolgozni. Tuza György szintén vezetői tapasztalatokkal rendelkezik. Az ő szakterülete, az ő feladata lesz a város üzemeltetés, ami szintén nagyon-nagyon fontos terület, hisz ő fog kapcsolatot tartani a hivatal városüzemeltetés részével, az önkormányzati cégek vezetőivel, munkatársaival, valamint azokkal a szolgáltatókkal, külső szolgáltatókkal, akik különböző a város üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokkal segítik a városnak a működését.
Eredményes évet zárt a Sárospataki távhőszolgáltató, a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. A társaság stabilan és biztonságosan működik, miközben a jövő kihívásaira is készül. Már zajlik egy új biokazán telepítésének tervezése, amely a fenntarthatóbb és korszerűbb hőellátást szolgálhatja. A részletekről dr. Farkas Szabolcs polgármestert hallják.
Távhő előző évi beszámolóját tárgyalta a rendkívüli testületülés keretében a képviselőtestület. Ez egy kicsit megcsúszott adminisztrációs problémák miatt, de a lényeg az, hogy megszületett ez a beszámoló, és a tartalma még fontosabb, az pedig azt mutatta meg, hogy soha nem látott eredményességgel sikerült az elmúlt évet zárni a gazdasági társaságnak, ami ugyebár 100% önkormányzati tulajdonban van. Ez a gazdasági társaság egyébként egy furcsa finanszírozási keretek között működik, hiszen ugye egy közszolgáltatásról van szó, meg non-profit jellege van, tehát ez nem egy eredményorientált gazdasági társaság, de ettől függetlenül nekünk arra kell törekednünk, hogy minél eredményesebben működtessük ezt a gazdasági társaságot. Az eredményesség pedig azt akarja, hogy olyan szabályokat, olyan kontrollrendszert vezetünk be a gazdasági társaság működése során, ami alapján tudunk spórolni, hiszen azért függetlenül attól, hogy állami normatíva alapján, ugye itt a fűtés támogatások kapcsán, ami ráadásul egy rögzített ár, tehát nem a piac határozza meg, hogy mennyit kell fizetnünk egy giga joule energiáért. Szóval nekünk ott a legfontosabb feladatunk az, hogy a gazdasági társaságot minél eredményesebb munkavégzésre ösztökéljük. Azért azt tudni kell, hogy a távhő rendszerben vannak olyan kazánok, amelyek már majdnem velünk idősek, szóval nem fiatalok. És február volt is egy komoly probléma, egy Viszmajor helyzetet jelentettünk, mert a télkellés közepén az egyik kazánunk az megadta magát. Ennek a lebonyolítása mindig folyamatban, is bízunk benne, hogy ki tudjuk használni, de múlt héten az egyik olyan gazdasági szereplő, a Green Energy Kft. Azzal keresett meg és tett látogatást nálam a polgármester hivatal majd a helyszínen. Velük egyébként kapcsolatban is állunk, mert ilyen gázmotorokat telepítettek már korábban a Patakhő Energiaszolgáltató Kft. Telephelyére, hogy van egy olyan lehetőségük most, hogy biokazán üzemet telepítsenek a Patakhő telephelyére. Ez egy 500 millió forintos beruházás. Tehát abszolút nem mindegy, hogy milyen korszerű technológiával állunk neki akár a következő téli szezonnak. Tehát mi abban vagyunk érdekeltek, főleg úgy, hogyha ebbe egyébként egy komoly beruházási költséggel nem is kell, hogy rendelkezzünk, hanem van egy szolgáltató, aki ezt letelepíti, és biztosítja még a fűtéshez szükséges anyagot is, úgyhogy vannak ilyen lehetőségeink, ahol megkeresnek bennünket azzal, hogy vannak olyan alternatívák, amelyel ezt még eredményesebben, még gazdaságosabban tudjuk majd üzemeltetni.
A gyöngyöshalászi polgárőrség önkéntesei nem csak saját településükön, hanem a környező falvakban is rendszeresen teljesítenek szolgálatot. A szabad idejüket feláldozva járőröznek, rendezvényeket biztosítanak és segítik a rendőrség munkáját, hozzájárulva a térség közbiztonságához. A polgárőrök tevékenysége az önkéntességre és a közösség iránti elkötelezettségre épül. Huszár Zoltánt, az egyesület elnökét hallják.
A polgárőrség már közel 30 éve létezik, tehát én közel egy pár hónapja vagyok elnöke, de vezetője voltam évekig, és ez egy tragikus esemény következett, hogy új elnököt kellett választani, és én lettem az új elnök a polgárőrségnek. 26 fő a létszám a polgárőrségnek, ez egy ilyen 2600 fős kis település, viszont Gyöngyös közelsége, tehát a város közelsége elég nagy terhet óránk. Be is segítünk, tehát vannak megállapodási szerződéseink, tehát a környékbeli polgárőrséget, tehát közvetlen Gyöngyös, és tehát a rendezvényeken megfordulnak a mi polgárőreink is, tehát, illetve ez kölcsönös, tehát ők is jönnek. Tehát a Gyöngyös, Hatkár, Vámos, György, Kadács és Karácsonddal van egy ilyen szerződés, ami rendezvényekre, illetve a szolgálatok alatt egymás településeken teljesítünk szolgálatot. Sokan tévesen értelmezik, hogy miért nincsenek ott polgárok, ez teljesen önkéntes alapon működik. Tehát mi a szabadidőnket, illetve a polgárok szabadidőket áldozzák fel, hogy kint vannak esténként. Ugye ezek szervezett dolgok, vannak spontán események, mikor telefonhívásra megyünk, ezek balesetek, át volt, hogy bűncselekmény gyanúja, merült fel vagy gyanús személyek. Tehát Gyöngyösház az elmúlt időkben nagyon nagy fejlődésen esett át. Tehát ez vonza olyan személyeket is, akik nem például rokonokhoz jönnek. Úgymond a bűnmegelőzés, tehát a jelenlét, hogy látják az emberek, hogy mondjuk itt mondjuk leszáll valaki este 10 órakor a vonaton egy kihalt területen, és mondjuk lát két polgár. Például legutóbb volt egy tűzesetünk az Atkári úton, ott olyan polgárok mentek igazából, ők is észlelték meg perceken belül, hogy nem volt idők felöltözni, és meg is jelezték a úgymond Facebook kommentelők, hogy félmeztően irányították. A félpályás útlezárás volt a tűzoltóság miatt, és ugye segítünk, ráadásul elfelejtettem mondani, hogy a tűzoltókkal is megállapodásunk van, tehát igazából szerencsés helyzetben vagyunk, mert van több olyan önkéntes tűzoltó is, aki tagja a polgárőrségnek, de a tűzoltóságnál is ott vannak.
A nyári tanítási szünet ideje alatt is folyamatosan dolgoznak a putnoki pedagógiai szakszolgálat munkatársai. A részletekről Farkas Ágnes igazgatót hallják.
Nálunk nincs kicsengetés. Nyilván vannak olyan területek, szakfeladatok, ahol a gyerekellátás szünetel egy kicsit, de a nyár folyamán is, amikor a kollégák nem szabadságon vannak, szakvizsgálatok vagy a vizsgálatok zajlanak továbbra is, gyerekeket berendelünk, ahol ugyanúgy vizsgál a gyógypedagógus és a pszichológus, illetve a korai fejlesztésben folyamatos marad a gyerekellátás, amikor a kolléga nem szabadságon van, előre megbeszélt időpontban tudja a szülőket és a gyerekeket fogadni. Januártól pedig, ami számunkra a legfontosabb esemény, és szerintem széles körben hasznos akár a partnereinknek, akár a klienseinknek, az a szakszolgálati hétnek a programja, ahol minden szakterületen vállalják a kollégák, hogy valamilyen fórumot szerveznek a szülőknek, a járás köznevelési, közoktatási intézményeiben dolgozóknak, vagy olyan társintézményeknek, akik szorosan kapcsolódnak a feladat ellátásainkhoz. Tehát itt meg szoktak jelenni a védőnők, a szociális szférában dolgozók, a családsegítők, úgyhogy számukra szoktunk szervezni programot. Vannak már hagyományosan megrendezett programjaink, ilyen például a Ne várjuk meg, még baj lesz, ez most harmadjára került megszervezésre. Külső segítségünk Mező Gábor volt rendőr, Fűtös őrmester nyomozó és a drogellenes feladatok terén támogatott minket. Erről tartott előadást, a kollégáknak szintén előadást tartott Hentesné Ficere Melinda pszichológusunk, Kis Dorottya pszichopedagógus és pszichológus hallgató. Úgyhogy ez volt az egyik fontos, már többször megrendezett programunk. A következő fontos lépés, amikor a járásban az összes harmadik osztályosoknak a képességszűrését elvégezzük, ez történik anyanyelvi, matematikai területen, figyelmi területen, és szintén tehetség ígéreteket keresünk, úgyhogy van néhány anyanyelvi területen történő olyan feladat beiktatva, amiben az anyanyelvi kreativitást tudjuk mérni. Ugye a képességszűrés viszont azért szükséges, mert harmadik osztály, ezért ez egy fontos lépcső a gyerekek számára, hisz még ott van esetleg a negyedik osztály az alsó tagozaton, de a felső tagozatban már az önálló tanulást várjuk el, és várja el a tanmenet, a tanrend is tőlük. Tehát, hogy fontos, hogy jól tudjanak olvasni, reflektív legyen az olvasás, ez legyen alátámasztva az önálló tanulásnak a lehetősége, mind matematika területén, mind anyanyelvi területen, tehát hogyha még itt ki tudjuk szűrni a nehézségeiket, időben be tudunk avatkozni.
A negyedik Miskolci Árszakra Fesztivált rendezik meg ősszel, amelynek lélekemelő program kínálatát a szervezők csütörtökön ismertették a Városháza dísztermében. A keresztény kulturális értékeket felvonultató országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva Miskolcon mintegy 55 hitmélyítő alkalmat szerveznek a város legfontosabb szakrális helyszínein. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a helyi keresztény alkotók bemutatkozása mellett nagyszabású közösségi napok és az Isten dicsőségét hirdető zenei ősbemutatók is várják a híveket és a látogatókat. A részletekről Dragonics Márta, az Árszakra Alapítvány kuratóriumi elnöke adott tájékoztatást.
Nagy-nagy örömmel jövök mindig Miskolcra, mert már szinte hazajárok az Árszakra Fesztivál keretén belül, és egy olyan lelki közösséget érzek a Miskolci Árszakra Fesztivál szervezőivel, ami egy ilyen dinamikus növekedést mutat az Árszakra Fesztiválnak. Exupérynek azzal a gondolatával köszöntök mindenkit, hogy jó csak a szívében lát az ember, ami lényeges, az a szemnek láthatatlan. És ha igaz, hogy jó csak a szívében lát az ember, akkor mi bizony vakok vagyunk, mondta ezt Ratzinger bíboros, még mielőtt pápává szentelték volna. És ezen a vakságon próbál segíteni az Árszakra Fesztivál, hogy a szépség által megnyisse a szíveket, befogadóvá tegye a legfőbb szépség iránt. Korunk emberét egy vers, egy festmény, egy koncert, egy film vagy egy színházi előadás jobban megérinti, mint egy érvelés. A művészet ugyanis egyetemes nyelv, amely terjeszti a szépséget, közösségeket hoz létre és harmóniát teremt. 2026-ban 20. alkalommal szervezzük meg az Árszakra Fesztivált, és az elmúlt évek gazdagságát egy kis kiadványban foglaltuk össze, amit majd szeptember 11-én az országos megnyitón a Magyar Nemzeti Múzeumban fogunk átadni minnyájuknak. Engedjék meg, hogy ebből a kis kiadványból felvillantsak néhány oldalt, a kezdeteket, a nyitott templomokat, a zenei programokat, a pályázatokat, színdarabokat, flashmobokat, bábelőadásokat, roma festők és roma közösségek bevonását, az Árszakra Filmfesztivált, a példaképeink vándorkiállítást, aminek mind a kültéri, mind a beltéri elemei itt voltak már Miskolcon, a szakrális építészeti konferenciákat, a könyvbemutatókat, és a 2021 évi Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus is helyet kapott ebbe a kiadványba, aminek a kulturális programjait az Árszakra Alapítvány szervezhette, és így kerültünk kapcsolatba Miskolc városával is. Jelenleg több száz szervezés alatt álló programból 200 nyilvános már a honlapunkon, és Miskolc élen jár ebben, mert Miskolcnak több mint fél száz saját szervezésű kész programja van, úgyhogy ezúttal is egy nagy glória miskolciak feje fölé, és ez a példaértékű összefogásnak köszönhető, amit itt a városban én is tapasztalok.
Az esemény jelentőségéről Juhász Ferenc plébános pasztorális helynök beszélt.
Nem tudom, jól számolom, hogy egyedül vagyok lelki pásztor. Most képzeljék el, hogy a szakra, ugye az most az én vállamon van az egész. A művészet meg eloszlik. Azért azt gondolom, hogy nem ilyen egyszerű a történet. Én is nagyon hálás vagyok azért, hogy már negyedik alkalommal szólhatok itt az Arszakra fesztiválról, mégpedig egyfajta, az elején még olyan kedvcsinálóként szól az ember, de hát most már mindenkinek van kedve, most már tovább kell vinni a történetet, és köszönöm Mártának, hogy megemlítette, hogy az első, ötödik és a huszadik, hogy ugyanaz a mottója, a remény és a jövő. És hát azt gondolom, hogy ez mindig aktuális lesz, mint ahogy már Jeremiás próféta idejében is az volt, és valószínűleg végigvonul a történelmen, a történelmünkön, másokon keresztül is, nem csak rajtunk, hogy a remény és a jövő az úgy tartozik össze, mint ahogy egy falat kenyérre szüksége van az embernek, vagy ahogyan a művészetre szüksége van az embernek, vagy ahogy a szakralitásra szüksége van az embernek. Én papként azt szeretem ebben, és azt ki szeretném mondani is, hogy nagyon fontosnak érzem, hogy a szakralitást és a szakrumot, a szentséget, azt bár ugyan elsősorban és kifejezetten a templom vagy a templomok falai között értjük, de ennek az Arszakra fesztiválnak az is az egyedülállósága és kiválósága, hogy kiviszi a falakon kívül, hogy a művészet a különböző megjelenési formáiban és helyszíneken képes szakrális élményt adni. És nem vagyok rá féltékeny, nem vagyok irigy, hogy hú, hát akkor kijön majd a templomba, hogyha a domboldalon is lehet imádkozni, vagy csodálkozni, vagy gyönyörködni. Isten teremtett világában mindenütt helye van, minden szépnek és jónak. Én azt kívánom mindenkinek, önöknek is, meg természetesen magamnak is, hogy a negyedik Miskolci Arszakra Fesztivál legyen hasonlóan termékeny, gazdagító, tegyen bennünket még szorosabb közösséggé.
Üzemeltetőt keres Sátoraljaújhely önkormányzata a Bortemplom egyes részeinek hasznosítására. A pályázat célja, hogy új funkciókkal és programokkal még jobban kihasználják az épület adottságait. Szamosföldi Péter polgármestert hallják.
Kiírásra került az üzemeltetésre egy pályázat, ami vendéglátást jelent elsősorban, a étterem résznek a működésbehozását jelenti, a terasz, ami az épület előtt van, a fasornál, ott ilyen, nem kerthelység, hiszen nem kert van mellette, de mondjuk ilyen plac kávézó kialakítása szintén megtörténne, jártába keltébe buszra vár valaki, vagy a vonatra, nincs resti a állomáson, tehát igazából egy kávét vagy egy üdítőt meginni, itt lenne lehetőség is, ugye nincs 100 méterre a bejárattól. Fönt a toronyba egy nagyon jó kávégép és nagyon jó minőségű kávékkal várják majd a vendégeket. Ott nem nagy a hely, néhány négyzetméter maga az egész toronyhelyiség, viszont minden irányban fantasztikus kilátás van a hegyek felé, ugye elsősorban. Tehát biztos, hogy nagyon sokan fogják használni, és egy részben föl lehet jutni nem csak gyalog, hanem lifttel is. Az utolsó szakasz, ahol lépcső van, de az már egyébként nem különösebben nagy probléma. És hát a konyhát is ezekkel együtt persze, hogy használnak. Ez egyik része a pályázatnak, a kiírásnak, a másik része pedig a pincéknek a hasznosítása lenne, ami akár borraktárként, de adott esetben bor kóstolással és bor eladással is foglalkozna maga a győztes, természetesen az újhelyi Aszubölcső Egyesület borászainak a bevonásával, tehát a szakmát azt mindenképpen várjuk, és szeretném is, hogy ez nekik legyen az otthonuk. Mert hogy bortemplom, akkor a borászoknak ott helyük van, és bizományban is ott hagyhatják a bort majd a borászok, az alapján pedig a vásárlás után, amikor eljött az itt, akkor elszámolnak egymással. Nagyon-nagyon nagy lehetőség van, hiszen több borásztól hallottuk, hogy elfogy a raktárkapacitás. Ugye hát valakinek van egy, mondjuk egy régi fajta pincéje, ami az a szokásos boltíves 10-15-20 méter hosszú pince, amiben vannak részben hordók, most már krómacél tartályok leginkább, és a palackok, ami jó helyen van, csak hogy a 3 évig nem tud sokat eladni belőle, akkor megtelt a pince, és nem tudja hova tenni. Tehát kell egy másik pince. De ha másik is megtelhet, viszont itt több mint 1000 négyzetméter, talán 16 ággal, abszolút hosszú időre alkalmas és nagyobb befogadó képessége, tehát megmarad a múzeum rész, az úgy evidencia, úgyhogy attól nem térünk el. Szeretnénk a földszinti részt kisebb, nagyobb előadásokra és használni, illetve az üresen álló irodahelységeket is meg fogjuk hirdetni, kibérelhető lesz, akár vállalkozók, vállalkozások számára is, másrészt pedig kisebb-nagyobb konferenciákhoz is alkalmas az épület, tehát nagyon-nagyon sokrétű, nagyon sok lehetőség van benne.
Több turistautat is felújítanak országszerte a Magyar Természetjáró Szövetség pályázatának köszönhetően. A program célja, hogy a jelzések biztonságosan és jól követhetően vezessék a kirándulókat a legnépszerűbb útvonalakon. A fejlesztésekből a zempléni régió sem marad ki. A térségben több túraútvonal jelzése újul meg a következő időszakban. Makár Rihárd elnökségi tagot hallják.
Előnyt élveznek az olyanok, amik egyáltalán ebbe a 2015-től létező jelzésfestési pályázatrendszerben egyáltalán nem voltak felújítva, ilyenek is vannak még sajnos, és ezen felül meg érkeznek be a túrázók felől is jelzések, hogy mely útszakaszok azok, amik olyan szempontból nehezen járhatók, tehát itt most nem a fakidőlésekről meg ilyesmiről beszélünk, mert ez nem a mi részünk, tehát mi csak a jelzésekről gondoskodunk, tehát hogy mondjuk lehet, hogy kidőltek a fák, amivel együtt a jelzés is kidőlt, és akkor ott hosszú szakaszon a túrázó nem tud tájékozódni, tehát nem tudja pontosan, tehát ezek a hiba jegyzékek úgymond beérkeznek az MTS felé, és ők ezt jelzik felénk, hogy a mi területünkön milyen ilyen utak vannak, tehát ezekben is fogunk ilyeneket festeni. Illetve több helyen van, hogy úgymond alakítjuk át a turista jelzésnek a rendszerét, ezt nem azért, mert most úgy döntöttünk, hogy ez más színben jobb fog kinézni, hanem van egy MS szabvány, ami alapján ezeket módosítjuk, tehát a régi dolgokat, mert az MS szabvány egy új, ez egy, az elmúlt 5 évben jött ki, tehát ez alapján kell módosítani, tehát amikor egy útvonalat felújítunk, akkor meg kell nézni, hogy ez megfelel ennek az MS szabványnak, és hogyha nem, akkor ott átalakítjuk. Egy ilyen átalakítás kezdődött el a bükkaljai részen, aminek a festését tavaly elkezdtük Szomójától Bogácson át Cserépvárajáig, de még mindkét irányba maradtak ki részek, tehát így Szomójától Heves megye felé fogunk idén festeni, illetve Cserépvárajától, hát ott a Dobirét fele fog tovább menni a festés, és ezzel úgymond azt a rendszert ott be fogjuk fejezni. Idén a legnagyobb rész, az szerintem a zempléni rész lesz, ott van egy régóta fennmaradó adóságunk, a Pusztafalu környéke, ahol nagyon sok turistajelzés van, sok olyan, amit nem is általunk lettek festve, és különböző jelzési képek vannak elhelyezve, ami aztán tényleg nem szabványos, és akkor ezeket az utakat átnéztük, hogy ebből mi az, ami tényleg jól járható, szép is, tehát érdemes oda menni. Ezeket új jelzésképpen, de ezeket fel fogjuk itt újítani. Tehát mondom, a legnagyobb munkánk itt lesz, illetve Sátoralja új helyen, hogy elkészült a híd, az összetartozás hídja, tehát illetve a Sátoralja Újhely várára se vezet turistaút, tehát ezt mind a két dolgot próbáljuk bekapcsolni a turistajelzés hálózatba is, hiszen nagyon sokan érkeznek ide, és nem csak kirándulók, hanem így a turistáknak is akkor utána lesz egy további útvonal az ottani attrakció megnézése után.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Majd